Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Keserű Júliával beszélek, aktivista kutató, aki az adatvédelem és a technológia szabályozás kapcsán folytatott kutatásokat, és ennek eredményeiről, már-már ijesztő eredményeiről beszélgetünk. Előző blokk végén csak említés szintjén behoztuk azt, hogy ezek az applikációk, meg más szoftverek, prediktív szoftverek, ezek kényelmi berendezések tulajdonképpen az életünket segítik, vagy úgy érezzük, hogy könnyítik. Ide sorolhatjuk egyébként a keresési előzmények felhasználását, és egyébként, hogy egy csomó mindent mondunk magunkról, mire készülünk, hova készülünk, mi érdekel bennünket. Hol gyűlnek ezek az adatok, vagy hol képződnek ezekből még annál is veszélyesebb adatforrások, mint hogy mi saját magunknak megadjuk ezeket a dolgokat, hogy hány órát aludtunk mondjuk.
Hadd térjek ki egy kicsit a prediktív szoftverekre az elején.
Talán meg is fejtenünk, hogy mi az.
Igen. Tehát a prediktív szoftvereket úgy kell elképzelni, prediktív analitikai alkalmazásokat, a machine learning, tehát a tanulógép, ugye ez az AI-nak az előszobája
előnyei
volt.
Előnyei közé tartozik.
Igen, és az előnyei közé tartozik, de hogy ez már van egy ide. Hogy az AI hype, amit most megélünk, az részben a generatív AI, tehát a contentet csináló AI, mesterséges intelligencia alkalmazások miatt lett ekkora sztori, de hogy emögött azért ugye így évtizedek kutatása áll, meg évtizedek alkalmazása is, és nagyon sok machine learning alapú alkalmazás volt eddig is, ami azt csinálta, hogy, és a több prediktív szoftver is ide tartozik, és ezek azt csinálják, ezek az algoritmusok, hogy úgynevezett történelmi, tehát meglévő adatok alapján megpróbálják megjósolni azt, hogy mi fog történni a jövőben. És ez sci-fi-nek hangzik, de valójában ez a jelen, mert amikor például azok a hirdetések is, amiket kapunk, azok is ezen az alapelven működnek, ugye? Tehát, hogy meglévő adatokból nem csak rólunk, hanem más hozzánk hasonló emberek meglévő adataiból, ugye az algoritmus megpróbálja megjósolni, hogy
tudjuk,
mire,
mit
hogyan fogunk reagálni.
Nyáron.
Tudjuk, mit csináltuk. Tudjuk, te mit csináltál, a haverod, aki hasonlóan gondolkodik, ő mit csinált tavaly nyáron. És ő ezek alapján megmondjuk, hogy jövő nyáron mit akarsz majd csinálni, például hova akarsz menni nyaralni, vagy mi az a hirdetés, amire jól fogsz reagálni. Itt nem, tehát a prediktív szoftvereknél ezt még szoktam mondani, itt nem kizárólagosan arról van szó, hogy megmondja az algoritmus, hogy mi fog történni, mert az sima forecasting, tehát az előre, tehát ugye mint az időjárásnál, ugye megmondja.
Hát csak előre. Elég pontos.
Pontos is, de az még a definíció lényege, hogy az emberi viselkedésre próbál meg valamit mondani. Mondok példákat, tehát mi csináltunk anno a korábbi szervezetemmel, az Engine Room-mal egy kutatást, prediktív analitikai szoftverek a gyermekvédelemben, ami Magyarországon nem annyira téma, de mi amerikai meg egyéb angol száz kontextusban vizsgáltuk a prediktív szoftvereket, és egyre több gyermekvédelmi intézmény használja ezeket a szoftvereket arra, hogy megpróbálják megjósolni, hogy mely családokban fog nagyobb valószínűséggel előfordulni gyermekbántalmazás. És szerintem nagyon sok hallgató számára, vagy több hallgató számára is ismerős lehet az a sztori, az a botrány, ami olyan 5-6 évvel ezelőtt jött ki, úgy igazán, hogy ugye ezek a prediktív szoftverek például az igazságszolgáltatásban, ugye történelmi adatokra épülve, bizonyos közösségeket sokkal durvábban érintenek. Tehát például mondjuk ugye az amerikai rendőrség rendszeresen használt ilyen prediktív szoftvereket arra, hogy megpróbálják megmondani, hogy kik lesznek azok, akik visszaeső bűnözésre hajlamosak. És ugye Amerikában a fekete közösségeknek a túl rendőrködés, tehát az, hogy milyen mértékben, milyen arányban csuknak le feketéket versus fehéreket.
Felülreprezentáltak.
Elég erőteljesen felülreprezentáltak, tehát az adott sorban is felülreprezentáltak lesznek. Tehát nem olyan bonyolult végig gondolni, hogy ha az adatsorban felülreprezentáltak lesznek, akkor a prediktív analitikai szoftver az azt fogja mondani, hogy hát ez az ember, akinek olyan fekete hangzású neve van, ez nagyobb valószínűséggel fog visszaeső bűnözévé válni, mint a fehér hangzású névvel rendelkező állampolgár. És ebből komoly botrányok lettek egyébként Amerikában, hogy a rendőrség nyakra főre vásárolta ezeket a szoftvereket. Egy idő után egyébként a gyermekvédelem is, ezért is hoztam be ezt a példát, mert szerintem ezt jobban ismerik az emberek, az igazságügyi kontextust, de a gyermekvédelemben is egyre inkább az történik, hogy hiszen a fekete hangzású családok, fekete hangzású nevű családok esetében sokkal nagyobb valószínűséggel fog megjelenni az ajtó, függetlenül attól, hogy mi történt a te családodban, de megjelenik az ajtóban a gyermekvédelem, és azt mondja, hogy sorry, de hát azt dobta az algoritmus, hogy
megye utánad a biztonsági őr a rossz mamba, vagy
pontosan,
nem megy
csak ennek az online verziója. Ugye nem, nekem az egyik reptéren volt egy ilyen élményem, hogy egy, tehát a nem tudom, 99 fehér és egy muszlim utazó közül, persze azt az egy muszlimot találta meg a gép.
A gép,
hogy,
igen.
Hogy őt kell ellenőrizni, és akkor mondták, hogy ez teljesen random volt, amire ugye mondta a csávó, hogy ez nem lehetett teljesen random, ha így körülnézek. Na hát ennyire random. És a prediktív szoftverekkel még az a probléma, hogy ezek populáció alapon működnek. Tehát, hogyha nagyobb csoportokra vetített ki azt, hogy mi fog történni mondjuk ebben a demográfiai csoportban, majd Budapest, nem tudom, más, nem tudom, hanyadik
második kerületi.
Igen, pontosan, igen. Csak hogy ne, tehát, hogy most akkor menjünk rá más demográfiai csoportokra is. Tehát, hogy úgy még esetleg akár jobban is tud működni, versus amikor azt mondod, hogy Kovács Pistike családja.
Hát ezt értem, de ugye valamire ki van találva a prediktív szoftver, tehát amit most mondtál, azok a veszélye meg a hátrányai, miközben gondolom a fejlesztésük is pont azt a célt szolgálja, csak ezek alulműködései, vagy járulékos veszteségek, most mindegy, de igen. Hogy erre van kitalálva egyébként, hát, amit igen, most jellemeztél.
Igen, arra van kitalálva, illetve egyébként tehát hogy fantasztikus alkalmazásai vannak. Még egyszer, én daganatos betegként nagyon sok ilyen prediktív analitikai alkalmazással találkoztam a rákutatás területén is. Például vannak olyan szoftverek, amik a betáplált adatok alapján, tehát a különböző rákos genomék alapján meg tudják mondani, vagy megpróbálják megmondani, hogy te mekkora valószínűséggel fogsz jól reagálni a kemoterápiára, versus nem jól reagálni, bármint nem jól reagálni alatt azt értem, hogy nem reagál rá a rákod, nem azt, hogy te rosszul leszel tőle. És ezt egyébként használják is.
Na jó, de ez egy áldás. Most
hát ez egy áldás, igen, csak hogy ugye ez ugye arról, tehát hogy visszamegyünk oda, amit kérdeztél, vagy amit ugye feszegetünk, hogy ennek egy része az áldás. Tehát, hogy az innováció az nyilvánvalóan áldás. Ugye a történet során is áldás volt, csak a milyen áron, hogyan, milyen gyorsan, és milyen fékekkel és ellensúlyokkal ez a nagy kérdés.
Na hát megérkezünk lassan a propagandához.
Nagyon
de még a keresési előzményekről szerettél volna valamit mondani, én pedig szerettelek volna kérdezni, hogy azt igen, ott mit kell erről tudni.
A keresési előzmények az egy érdekes téma, én ezt nem kutattam annyira alaposan ebben a kutatásban, szeretném majd egyébként, de hogy emlékszem egyszer, egy amerikai komikus mesélte azt, hogy lekérte a keresési előzményeit, tehát hogy mire keresett rá a Google-ön egész életében, és egy ilyen trend riportot kapott vissza, amire azt mondta, hogy egy nagyon-nagyon durva szembesülés volt önmagával, mert hogy ugye már önmagában az, hogy milyen témák érdekelnek minket, hogy milyen betegségekre keresünk rá, hogy most nem kell a legdurvább dolgokra gondolni, hogy lehet, nem tudom, atombombát gyártani, hanem a különböző mentális problémák, egészségügyi problémák, szexuális kérdés, tehát hogy rengeteg olyan dologra keresünk rá.
Születésnapok előtt,
és akkor az még a legkevésbé durva, ugye, hogy elfelejtettük egy családtag születésnapját, vagy hogy milyen ajándékot akarunk venni, de hogy ezek a keresési előzmények is rendkívül sok mindent elmondanak rólunk. Ugye 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, ChatGPT előtt elég kevés erőforrás volt arra, hogy ezek, ebből mondjuk valami
adat
olyasmi.
Legyen.
Pontosan, hogy ebből, hát adat az volt, csak igen, hogy abból információ, tehát hogy ugye abból információ legyen, tehát abból valami következtetés legyen, ami elmond rólad valamit. Most meg fogod valakinek a keresési előzményeit, bedobod a ChatGPT-be, és megmondja neked, hogy annak az embernek milyen betegségei vannak, valószínűleg, mi érdekli, mi van az agyában. Tehát, hogy csak annyi, hogy ez nagyon gyorsan változik most.
Azért itt annyiban összekapcsolhatjuk az előbb elmondottakkal, hogy mondjuk egy keresési előzmény rendszeres törlése, én nem értek ezekhez, de meg igen. Tehát, hogy mi az, amit tehet az egyén, mert azért a nap végén biztos azt kérdezik, hogy hűha, ha ez ilyen veszélyes, akkor mi az, amit én tudok tenni. Tehát például a gyors törlés, meg formázás, uh-huh. meg ilyesmi. Nem tűnsz meggyőzőnek.
Nem. Az a baj, ugye, hogy onnantól, hogy bekerült a rendszerbe, onnantól te azt törölheted. Tehát ugye az AI is így működik, hogy onnantól, hogy te megnyomtad az Enter gombot, onnantól az már ott van. Hát ugye nem mindegy, hogy ki fér hozzá. Tehát például, hogyha munkahelyi számítógépről keresel, akkor például a cégednek az IT szakosztálya egy-egyben hozzáférhet a te keresési előzményeidhez. Nem csak a Google, a Wi-Fi szolgáltatók, a Telkom cégek, tehát hogy onnantól, hogy megnyomtad az Enter gombot, onnantól már nem az igazi a sztori, de lehet használni ezeket a virtuális magánhálózatokat, VPN-eket, ami viszont abban segít, hogy ugye mindig egy ilyen titkosított hálózathoz köti, mindig egy random titkosított hálózathoz köti össze a te számítógépedet, tehát hogyha egy VPN segítségével keresel, akkor rögtön leszűkíted azoknak a cégeknek a körét, akik hozzáférnek az adataidhoz. Vannak ilyen apró technikák egyébként, igen.
Ezeket érdemes edukálni, vagy ezekről érdemes edukálni, igen. Mert ha sikerül azt az üzenetet átadni, hogy itt jelentős veszélyforrásokkal néz szembe az egyéni felhasználó is, akkor valószínűleg onnantól a következő lépés az, hogy mit tehet. De az jutott eszembe, hogy azért a komolyabb, meg nagyobb ügyvédi irodák, azok rögtön a ChatGPT bemutatás utáni napon letiltották a kollégákat, hogy azzal fordítassanak, meg csak egy pár dolgot megkérdezzenek, hiszen pont az ügyvédi titoktartás, pontosan. Meg egyáltalán az adatoknak a felrakása az, ami egy neuralgikus pont. Mit tud tenni a politika ezekkel az adatpontokkal?
Hát mit nem?
Vagy igen. Igen, tehát hogy adok egy kontextus neki. Tehát a politikai demokratikus berendezkedésről beszéljünk most így elsőként. Uh-huh. Mindig megpróbál personákra lőni, megpróbál csoportoknak engedményt adni, kedvezményt adni, vagy ővelük tárgyalni. Erről szól egy kampány, erről szól egy választási program. Nyilván való a következtetés, hogyha ez nagyon-nagyon precíz tud lenni, akkor ugye nagyobb erő összpontosul a politika, hogy általában kezében, de mifélékre gondoljunk, amikor azt mondjuk, hogy hát ez a propaganda kezében is egy erős eszköz tud lenni.
Egyre több mindenre.
Gondolom.
Én két részre bontom fejben azt, hogy mit tud a politika csinálni. Tehát ugye a politika, tehát a politikai elit, a politikai döntéshozók, amikor ráteszik a kezüket ilyen adatokra, vagy azért, mert ők maguk is építenek ilyen adatbázisokat, ugye, gondoljunk csak a Kubatov listákra, vagy azért, mert egyre szofisztikáltabban használják például az adatbrókerek szolgáltatásait. Tehát mit tudnak csinálni? Ugye tudnak targetálni minket, tehát minél pontosabban belőni azt, hogy milyen tartalmakra reagálunk, érzelmileg hevesebben, erre majd beszéljünk egy kicsit, illetve hát ugye a zsarulási potenciál is nagyon keményen megnő. És a zsarulási potenciál, kezdem el ezzel, jó? Tehát a zsarulási potenciálnál ugye az van, hogy most ugye megint felmerül a kérdés, hogy na jó, de engem mivel zsarolnak? Hát én nem akarok politikus lenni, nem akarok részt venni a politikában, csak tehát ez egy olyan terep, amin belül azért sokféleképpen lehet zsarolódni. Tehát lehet úgy is zsarolódni, vagy célponttá válni, hogy te civil szervezetnek dolgozol Magyarországon, és úgy akarnak, azért akarnak
tehát
kicsinálni.
Tehát ez a megtalálunk, ugye?
Megtalálunk, pontosan, igen, és nekem nagyon sok magyar civil szférából van dolgozó barátom van, mert én eleve ott kezdtem a pályafutásomat, aztán elmenekültem, mert ez durva, ami itt van.
Pedig akkor hol volt
Pedig
még
ez? Amire... hol volt még ahhoz képest, ami most van, igen, úgyhogy minden tiszteletem ezeké az barátoké, embereké, akik ezt tovább csinálják. De hát nyilván, tehát, hogy az, hogy aztán utána azt az információt, amit mondjuk megtudsz egy Helsinki Bizottság munkatársról, vagy egy Transparency International munkatársról, hogy aztán azt hogyan adott be a kormány közeli médiumoknak, és aztán ők arra milyen sztorikat írnak arról, hogy te nem tudom, milyen betegséggel küzdöttél 20 évvel ezelőtt, vagy milyen, mikor szívtál utoljára füvet, vagy tehát, hogy a zsarolhatóság az nem csak akkor érdekes, amikor politikus akarsz lenni. az is benne van, hogy ugye aki részt akar venni a politikában, az, hogyha egy ilyen rendszerrel találkozik, és nem mondjuk teljesen makulátlan, vagy vállal föl mindent úgy, mint én, akkor megint csak ugye vagy öncenzúrázás lesz, vagy nagyon sokszor ez azért úgy meggátolja az embereket abban, hogy részt vegyenek a politikában.
Hát, hogy belekezdjenek egyáltalán.
Igen. Egyébként nagyon szélsőséges, lazán kapcsolódó formája az, amikor női politikus jelöltekről ilyen AI-generált pornó tartalmakat hoznak létre, és addig nyomatják őket, amíg azt nem mondják, hogy na jó, akkor én bele se kezdek, igen. És erre van példa, és volt is most nagyon sok ilyen példa. Tehát a zsarolhatósága szerintem az egyik legdurvább, ugye, nem az egyetlen, de az egyik legdurvább, és ami meg az átlagembert érinti, mint te meg én, az meg a targetálás, a viselkedés alapú targetálás. Tehát
ez a heves reakció, amit az előbb mondta, hogy visszatérünk rá, térjünk rá.
Igen, a heves reakció, mert hogy ugye itt például a YouTube, erről is volt egy nagyon érdekes kutatás, ugye olyan 6-7 évvel ezelőtt, hogy dobja be a YouTube algoritmusa az extrém tartalmakat, és az extrém alatt ugye azt értjük, hogy minél egy adott témában a minél szélsőségesebb álláspontokról fogsz te videókat látni. Tehát, hogyha te lenézsz
Hiszen
az a megosztó, de meg az, ami függővé tesz, ami téged információ függővé tesz, amivel eléri a YouTube azt, hogy te ott maradsz a YouTube-on, és nem mész el. Mert ugye, hogyha tehát a moderáltabb tartalmakat nézegeted, akkor egy idő után besük oda számítógépet, és azt mondod, hogy oké, rendben, ellenben, ha extrém tartalmakat nézel, meg fogyasztasz, akkor az nem
pörget,
tudom, hogy pszichológiai,
stilizál,
de hát dopamin. Igen, tehát hogy az pörget. És az, hogy mire reagálnak az emberek hevesen, azt már nagyon régóta, vagy legalábbis jó pár éve használják a politikai célú és a kereskedelmi targetálásban is, abszolút. És ugye a politikai célú targetálásban ennek azért jóval nagyobb tétje van, tehát hogyan tud ugye például a félelemre alapuló propaganda téged megtalálni, és a magyar kormány mondjuk azt közvetíteni feléd neked, hogy itt nagy veszély van, mert jönnek a migránsok, és meghalunk.
Hogy egy légből kapott példát hozzunk.
Hogy egy teljesen légből kapott, soha előre nem forduló példát hozzak elő, tehát hogy ezt azért elég jól meg le tudja egyszerűsíteni az, amikor ennyire könnyen látsz bele az állampolgárok fejébe.
Erről fogunk beszélni az online podcast verzióban, de itt a rádióból most stúdióidő híján elköszönünk, de folytatjuk majd még a beszélgetést. Keserű Júlia volt a vendégem, aki a Mozilla Alapítvány megbízásából készített kutatást adatvédelemről, technológia szabályozásról. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk még a beszélgetést, tehát az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel, hogy mire vigyázzon és mire ne vigyázzon, vagy mire hogyan tud vigyázni, meg hogyan használják az adatokat, akár rossz hiszeműen, akkor az jöjjön velünk oda tovább, de itt is most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.